Nekem ilyen 8-10 Messenger fut folyamatosan, tehát ez a halak Merkúrnak a sajátossága.
Sziasztok! Ez itt a Csillagok útján podcast eheti adása. Kálmán Eszter vagyok, asztrológus, és szeretettel üdvözöllek titeket!
Köszöntjük a hallgatóinkat, és mai adásunkban Somogyi Eszter asztrológussal beszélgetünk, aki egyébként ugye rengeteg dologgal foglalkozik még ezen kívül, és a halakról fogunk beszélgetni, hiszen Eszter is halak, és a halak időszakában vagyunk.
Sziasztok, Somogyi Eszter vagyok. Gyakorlatilag 2002-ben találkoztam az asztrológiával közelebbről, és első látásra szerelem volt. Mondhatod, hogy asztrológus, de egyébként azért ilyen határeset vagyok, tehát én tényleg elemzést csinálok, én tanulom folyamatosan, én tőletek is tanulok, magamtól is tanulok, én azért jártam több évet, tanulok pszichodrámát, tanulok most emberi erőforrás tanácsadást, foglalkozom aromaterápiával, foglalkozom veszteségfeldolgozással, csak ez egy pár dolog. Hát halak napjegyem van hozzá egy Skorpió holdam, és egy Bika aszcendensem, illetve halakban van a Merkúrom is, úgyhogy elég sok mindent érzékelek így a halak jegyéből, többé-kevésbé vagyok vele megbarátkozva, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mit tudunk a mai beszélgetésből Eszterrel kihozni. Egyébként Esztert meg az aszcendens pontosító tanfolyamról ismerem még, talán 2009-ről.
Vagy úgy, igen.
Igen, igen.
Ha már így felvezetted önkéntelenül is, akkor pont arra gondoltam, hogy beszéljünk először a halaknak arról, hogy mit tartasz a legjobb tulajdonságuknak, ez több is lehet persze, és mi az, ami a legnagyobb hátrányuk szerinted?
Hát én úgy szoktam mondani, hogy ami előny, az lehet hátrány is egyébként. Az, hogy nagyon érzékenyek tudunk lenni, és ezáltal nagyon hamar rá tudunk másokra kapcsolódni, másokra ráhangolódni, és nagy bennünk a segítési vágy, a segítési igény. Viszont ennek az érzékenységnek köszönhetően időnként olyan dolgokat is megérzünk, ami nem biztos, hogy könnyű. Tehát könnyű kezelnünk, és ennek következtében hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább így kioldalgunk, vagy kicsúszunk, vagy elúszunk a helyzetből, és az, hogy hogyan úszunk el, ennek több sokféle verziója van szerintem. Mondjuk, amin a látványosabb, de ugye nem annyira szerencsés az az alkohol, vagy a drog. De hát azért így mondjuk a sorozatnézés is lehet egy ilyen formája annak, hogy kivonjuk magunkat a forgalomból.
A sokan művelik, igen.
Igen, ez egyébként azért társadalmilag is észrevehető, de szerintem így a halak jegyűekre ez fokozottan igaz lehet. Úgyhogy ez az, amit tudnék mondani. Ami így ránk halakra szintén jellemző szerintem, hogy nagyon szeretjük a művészeteket, művészetek bármilyen formáját, tehát nem csak a filmeket, hanem a zenét, a táncot, ebben nagyon ki is tudjuk magunkat fejezni. Tehát pont az, amit talán szóval nehezen is fejezhető ki számunkra, mert ugye ezek érzésekről hogy beszéljünk, azokat ilyen formán tudjuk kifejezni, és én még amit szoktam mondani, hogy ez a képalkotásnak a bármilyen formája, tehát nem csak a festés, hanem a rajzolás, a fényképezés, tehát hogy egy pillanatot úgy tudjunk elkapni, ami tök egyedi, és mások számára is ad valamit.
Ha már itt tartunk, akkor hát ugye menjünk intuitívan, ami a halakhoz.
Igen.
Ugye beszéltünk arról, hogy keresnél olyan műveket, vagy tehát akár könyv, film, vagy egyéb művészeket, vagy olyan karaktereket, ami szerinted jól kifejezi ezt a halak életérzést. Mi sikerült összeszedni, vagy mi az, amire úgy gondolod, hogy tényleg nagyon jól reprezentálja?
Hát mostanában ugye eléggé divatos is a fantasy, és azért ránk halakra jellemző, hogy ilyen teljesen más világokat is tudunk akár alkotni, akár beleképzelni magunkat. Megvalom, nekem az egyik kedvencem az a Trónok harca, ami azért a fantasynek inkább az a verziója, ahol, ami azért kicsit erőszakosabb, tehát azért ez nem annyira halak jellegű. Viszont például szerintem a Harry Potter tipikusan ilyen. Bár ott is azért vannak durvább jelenetek, de önmagában az, hogy egy alapvetően egy mesevilág, gyerekeknek is szól, bár szerintem sok mondandója van nekünk felnőtteknek is. Tehát én ezeket így látom meg, hát most ami ugye nagyon, nagyon megy, bár tudom, hogy ezt sem most indították el, a Vaják, ami aztán pláne egy teljesen fantasy világ, de hát mondjuk, hogyha valakiben van már több vízöntő, akkor szerintem például a Star Wars is ilyen. Tehát én ezeket tudom így általánosságban felsorolni, és hát mindenfajta ilyen mese, vagy olyan történetek, például a Kerstin Gírnek van két olyan trilógiája is, ő egy német írónő, ahol tulajdonképpen ilyen tiniknek szóló könyv, de mégis ilyen időutazás is van benne. Tehát kettő trilógiája van, és mind a kettő nagyon jó egyébként szerintem, és olvasmányos is, és tényleg nem csak fiataloknak szól. Tehát, hogy minden, ami egy kicsit ilyen misztikus, kicsit ez a nem valóságos, ilyen, ugye azért itt már bejön az, hogy kicsit ködös, kicsit homályos, kicsit úgy nem lehet tudni, olyan titokzatos, ez úgy mind azért így vonzó, legalábbis szerintem a halak számára is.
Igen, hogyha már említetted a Kerstin Gírt, ennek a trilógiának a címei. Ez az időutazós trilógia, az az időtlen szerelem.
Igen, 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 igen.
Az álmok első, második, harmadik könyvére gondolhatsz, az pedig a Silber, vagy Silber, nem tudom, hogy...
Silber tulajdonképpen, igen. Igen.
Trilógia, igen. Csak azért, hogy tudjuk. Egyébként érdekes, igen. Amiket említettél, mert például a Star Wars előkerült a vízöntő adásból is. Vízöntő asztrológus, hogy is teljesen magáinak érezte azt a világot, ez így érdekes volt. Hát a Vaják az ugye nagy kedvenc, igen, az nekem is.
Igen.
Úgyhogy Riviai Geralt az a topon van. Arról egyébként írtam is egy blogbejegyzést még az év elején, amiben azt fejtegettem, hogy milyen, tehát tulajdonképpen az összes analógiát, tehát az összes bolygó, meg elem, meg ugye az ő alakja, és általában az ilyen karakterek azok, amik a legtöbb emberhez szólnak, hiszen mindenki tud valamihez kapcsolódni, ezt csak erre mondanám reflektióként. És a Trónok harcára akartam viszont egy picit visszakérdezni, mert ugye mondtad, hogy ugye picit erőszakosabb, mint egy átlag halak elvárná, hogy mégis mi az, ami igazán tetszett benne, mert az igazság, hogy nekem baromira nem tetszett, tehát nagyon szívesen hallgatok egy ellenvéleményt, hogy mi az, ami tetszik benne, és mi az, amit értékesnek tartok.
Szóval az a helyzet, hogy én a Trónok harcát először olvastam, utána a sorozatnak a zenéjét szerettem meg, és utána néztem meg a sorozatot. Tehát ez én ilyen sorrendben, ami nem egy ilyen szokványos sorrend, és én nekem a könyvekben nagyon tetszett pont az, hogy a nem valós világ, tehát, hogy a sárkányok, hogy a vérfarkas, tehát ugye a rémfarkasok, bocsánat, mert itt már keverem, mert ugye vannak vérfarkasok is, de az ugye a Harry Potterben vannak a vérfarkasok, tehát a rémfarkasok, maga az, hogy mindegyik háznak megvan a maga története, akkor ugye az éjkirály, hogy ez az egész, ahogy fölépül, tehát ugye pont nem az a vonal, ami emlékeztet a középkori történelemre, hanem az, amit pluszba a George R. R. Martin hozzátett. És ehhez képest szerintem jól megcsinálták a sorozatot, de mégis egy csomó mindent lehagytak, ami a könyvben benne van. Tehát, hogyha valaki a sorozatot nézte, és főleg, hogy mennyire jogos vagy nem jogos, de ugye a 7. meg a 8. évad nagyon erős kritikákat kapott, én is úgy gondolom, hogy több mindent ki lehetett volna belőle hozni. Ennek ellenére még így is jól sikerült, úgy gondolom, hogy már nagyon nagyok voltak az elvárások is. Szóval, hogy ezt akár még 15 évadba is meg lehetett volna csinálni, mondjuk, mert hogy annyi minden van benne. Nem tudom, hogy a kritika az a sorozatnak szól, vagy a könyvnek, mert tényleg nem ugyanaz a kettő.
Nem, én csak a sorozatnak a pilotját.
Sorozat, igen.
Sok volt az erőszak és a szex, őszintén szóval, és mondok, ez a bajta.
Igen, pontosan, és azért, igen, én is úgy voltam vele, hogy az első pár, tehát hogyha valaki nem olvasta a könyvet, akkor teljesen el tudom azt fogadni, hogy azt mondja, hogy neki nem tetszett, és pár rész után befejezte, és igazából, ahogy így haladtak előre az évadok, úgy gondolom, hogy tehát az erőszak mennyiség sajnos az nem csökkent, de a szexjelenetek az sokkal inkább kevésbé voltak jelen.
Ez érdekes volt, igen, köszönöm, hogy foglaltad, hogy ez egy picit ugye betekintsünk oda is, hogy ellentétes
véleményekben. Hát
mindig érdekes.
Igen. És egyébként én se feltétlenül értettem azzal egyet, hogy ennyi szexjelenet van benne, de hát én megnéztem a George R. R. Martinnak az ábráját, és hát neki van egy skorpió marsa, úgyhogy ne csodálkozzunk rajta. És van egy oroszlán Vénusza, amitől ugye ilyen erőteljes női karaktereket alkotott.
Na hát igen, ez nagyon érdekes egyébként tényleg az alkotók és a műveik összefüggése is.
És lehet, igen.
És hogyha így most egy picit visszatérnék a halakhoz, így tovább haladva, ugye megnéztük, hogy így művészetben, karakterekben melyik, tényleg ilyen karakter tudnám mondani, aki nagyon halak, most bármelyik műből, ami eszedbe jut.
Hát egyébként pont a Trónok harcából egyébként, aki a Sansát játsza, Sophie Turner, eleve halakjegyű, de önmagában a karaktere is egy ilyen full mártír szerep, mondjuk a végére sikerül belőle kijönnie, de ilyen abszolút ilyen halak, aki így úszik az árral, ide-oda teszik, igazából nem ő dönt az életéről, nagyon sokszor megszívja, és hát kell jó sok idő, hogy megtanulja azt, hogy ne bízzon feltétel nélkül, tehát hogy kicsit így gondolkozzon, mielőtt így rábízza az életét valaki másra. Úgyhogy szerintem ő például pont tipikusan ilyen karakter.
Nagyon jó példa. És hogyha itt tartunk, akkor szerinted, mert hogy pont ugye egy nőt említettél, hogy szerinted van-e különbség a nő, tehát a halak nő és a halak férfiak között?
Igen, szerintem van. A halak nők szerintem valahogy így jobban bele tudnak így illeszkedni a társadalomba, ezt most olyan szempontból mondom, hogy ugye azért mivel nekünk erős dinamikánk, erős drive-unk az, hogy a segítés, alapvetően a segítő szakmában inkább nők vagyunk. Szerintem a halak férfiak, tehát a halaknapú férfiak ilyen szempontból nehezebben találják meg a helyüket, mert azért ugye mi az elvárás egy férfi felé, hogy legyél erős, ne sírjál, stb. És ahhoz, hogy ők ezt így meg tudják valósítani, szerintem, de ez tényleg csak az én véleményem, valamennyire ezt az énjüket vagy eltakarják, vagy háttérbe szorítják, és hát azért ez feszültségeket is tud okozni az ő életükben. Én úgy tapasztalom, van egy pár halak férfi ismerősöm, és azért látom, hogy eléggé szenvednek attól, főleg, hogyha nem csak a napjuk van a halak jegyében, hanem mondjuk a Vénuszuk, és ugye ők egy ilyen tök odaadóak tudnak lenni, és nem értik, hogy akkor ugye a párkapcsolatok miért inkább a pénzről szólnak, miért nem arról, hogy szeressük egymást, és hát ez azért így nehéz nekik. És ehhez képest ugye mi halak nők, tehát az elvárás felénk, nők felé így általában az, hogy ugye befogadóak legyünk, kedvesek, stb. És ilyen szempontból mi nők jobban tudunk érvényesülni szerintem ezzel a halaksággal.
Értem. És az jutott még eszembe, neked ugye vannak gyermekeid?
Igen, van két lányom, igen.
Két lányod van? Igen. Van valami halak érdekeltségük?
Van, a kisebbiknek van egy utolsó fokon álló halakholdja. A nagyobbiknak meg a deszcendens esik a halak jegyébe, és a deszcendensén rajta van egy halak Jupiter, ami együtt áll a halak Uránusszal.
Ezért már szép, igen. Szerinted így a halak gyermeket hogy érdemes hozzányúlni, nevelni hozzá? Tehát közelíteni?
Hát szerintem nagyon, nagyon... hogy mondjam, milyen finoman és lágyan. Nyilván itt ugye azért van különbség halak és halak között is, de alapvetően érdemes arra odafigyelnünk, hogy hogy tényleg egy csomó mindent megéreznek, tényleg egy csomó mindent átvesznek tőlünk. Alapvetően a gyerekek, de a halakgyerekek, de pláne. Tehát egy ilyen, olyan, mint hogyha hatványoznánk, vagy köbre emelnénk nekik ezeket a kis csápjaikat, amikkel így érzékelik a világot. Tehát, hogyha nekem anyának rossz kedvem van, akkor tuti, hogy neki is rossz kedve lesz. És szerintem az is fontos, hogy hagyjuk, hogy ő rajzoljon, hogy ő ki, na, hogy mondjam, tehát hogy az érzéseit kifejezhesse. Ne erőltessük neki szerintem az ilyen nagyon, nagyon monoton dolgokat, meg tehát olyan sportokat, ahol mondjuk sokat kell futni, vagy ilyen monoton dolgokat csinálni, mert szereti a változatosságot, szeret a víznél lenni, úristen, hát az egy alap, az a lét elemünk, hogy víz közelében legyünk. Akár vízben legyünk. És az, hogy bevonjuk őt, tehát, hogy mint minden gyereket, a halak gyereket is be lehet vonni különböző tevékenységekbe, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nekünk halaknak van egy olyan én részünk, ami így szeret egyedül lenni, szeret egy kicsit nem magányosnak lenni, csak hogy olyan befelé fordulni. Tehát, hogyha ha olyan tevékenységet választunk, tényleg akár tudom, hogy már több egyére említem, de a rajzolást, vagy mit tudom, a gyöngyfűzést, ugye imádjuk a gyöngyöket, vagy sejemfestés, tehát meg a mi csili-vili dolgok, hogyha valami ilyet csinálunk, akkor, és főleg, ha egy halak gyerek egy ilyenbe belekezd, akkor hagyd csinálja. Ugyanakkor az viszont tényleg fontos, hogy megtanulja a határokat. Hajlamosak így teljesen elúszni, az időtlenségbe, tehát ilyen szempontból fontos megtanítani nekik a határokat, de finoman, tehát nem ilyen nagyon erőteljesen, mert abba akkor lehet, hogy utána így látszólag megcsinál mindent, de valójában én azt szoktam mondani, hogy a passzív ellenálló végighallgat, és utána megy a saját feje után. Tehát, hogyha mi együttműködni szeretnénk egy halak gyerekkel, akkor tényleg szépen finoman érdemes őt terelgetni, de előre meghatározni neki a határokat, hogy akkor figyelj, most eddig rajzolhatsz, eddig utána ez lesz, az lesz, amaz lesz, és lehet, hogy úgyse fogja megjegyezni előszörre, meg másodjára. Türelem, tehát azért türelem is kell hozzájuk. Tehát ők nem azok, akik egyből be fogják a szabályokat tartani, sőt.
Ami még kérdésem lenne, hogy ugye a halak időszakában vagyunk az évnek, hogy szerinted ennek az időszaknak mi a jellemzője, mik a esetleg a halatai, vagy az év ritmusában?
Itt ez már az elengedés időszaka, elengedjük a telet, ugye itt már a változás, az átmenet, elindulunk a tavaszba, ugye ilyenkor szoktunk tavaszi nagy takarítást már előkészíteni, amire nincs már szükségünk, azt kidobni, lezárni. Szerintem ez tök fontos, nem véletlen, hogy ilyenkor van bőti időszak is, tehát, hogy testileg is, hogy megtisztuljunk, kicsit magunkba forduljunk, és tudom, hogy ugye hivatalosan azt szoktuk mondani, hogy a december 31 az év utolsó napja, de gyakorlatilag szerintem, ha úgy nézzük, akkor ez az év vége, mert ha jön egy új időszak, ugye amikor a kós jegyébe belép a nap, akkor úgy egy új év kezdődik, és előtte még ez az időszak, tehát a halak időszaka, amikor még mindent ki tudunk így takarítani, amire már nincs szükségünk.
Hát ugye a tavaszi napi egyenlőséggel kezdődik, ugye az asztrológiai év. Mi az, ami még esetleg így fontosnak tartanál, hogy a halakról kapcsán miről beszéljünk?
Hát én amit még szoktam mondani, hogy azért a mai világ az nem feltétlenül a halak világa, mert hogy mi túl szentimentálisak, meg romantikusak tudunk lenni, és hát ehhez képest azért inkább az anyagias világ felé vagyunk fordulva, meg ez a külcsín, hogy nagyon sokat számít, főleg most, amióta ezek a közösségi oldalak ennyire pörögnek, de úgy gondolom, hogy azért van itt helyünk, és hogy ezekkel a különböző művészeti ágakkal, hogyha ezeket így jól használjuk, mi halakjegyűek, azért nagyon sok mindent ki tudunk fejezni vele, ez az egyik, és én erre bátorítok minden halakjegyű embert, hogy, hogy, és nem kell, hogy Picasso-k legyünk, és ráadásul ugye a Picasso-nak nem is szépek a festményei, nem is esztétikusak, és ez teljesen szubjektív saját véleményem, de hogy mi is meg tudjuk találni szerintem a helyünket így ezen a bolygón, és hogy ne keseredjünk el, és hogy kicsit vértezzük föl magunkat, mert hajlamosak vagyunk hamar föladni, pont azért, mert úgy érezzük, hogy esetleg nem értenek meg minket. Igen, mi érzékenyebbek vagyunk, de ne adjuk föl. Tehát akkor mondjuk el többször, mert át fog menni az üzenetünk. Tehát ne bújjunk el valami mögé, meg ne ússzunk el bizonyos helyzetekből, mert egyrészt fontos az, hogy a felelősséget is felvállaljuk, másrészt, hogyha hamar feladjuk, akkor bizonyos lehetőségektől fogunk elesni, ami meg lehet, hogy tök jó. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogyha a másik erősebb, és tényleg vállaljuk föl jobban magunkat, mert szerintem ez tök fontos. Nyilván ez általánosan is elmondható, de tényleg így ilyen sok olyan halak jegyű ismerősöm van, hogy mindannyian annyira másfélék vagyunk, és valószínűleg attól is, hogy egy kicsit ilyen, hát nem is pajzs van előttünk, de mást mutatunk kifelé. Ugye mi dupla jegy vagyunk, tehát hogy tök másképp tudunk megélni belsőleg valamit, mint amit kifele mutatunk.
És ugye a vízjegyekről én például azt tanultam, hogy nagyon ugye érzelmesek, nagyon mélyen megélik érzéseket, de nem látszik rajtuk, és ez a nagy becsapás.
Hát pontosan, igen. És akkor bent egy vulkán van, és ez a nyelünk, és akkor egyszer csak így kitörünk, mint egy cunami. Tehát, hogy ez se jó, és ebben tök igazad van, hogy így felhoztad, mert ez még egy, én is tanulom, hogy szóljak időben, hogyha valami nem oké nekem. És ez nagyon fontos, hogy mi halak, ez a meg akarunk felelni, hogy szeressenek minket, és annyi mindent be tudunk nyelni, amit nem szabad, és attól még mi szerethetőek vagyunk, mert valamire nemet mondunk. Tehát a nemetmondás művésze, az tuti, hogy nem a halakjegyű ember.
Hát igen, ahhoz Szaturnusz kell, vagy valami ilyesmi.
Igen, tehát valami más is kell még hozzá, mert különben... Tehát az is ilyen jellemző ránk szerintem, hogy pont azért, mert nehezen mondunk nemet, túlvállaljuk magunkat, és utána pont emiatt haragudni fog ránk a környezetünk tök jogosan. És ez fontos, hogy tudjunk nemet mondani, mert ez egy ördögi kör, azért nem mondunk nemet, hogy szerethetőek legyünk, de nem csináljuk meg, amit bevállaltunk, majd emiatt haragudni fognak ránk, és tulajdonképpen pont emiatt idézőjelesen nem fognak annyira szeretni minket.
Igen, ez a farkába harapó kígyó.
Kígyó, pontosan, igen.
Hát ez szerintem egy nagyon érdekes figyelmeztetés volt végül is, és főleg tényleg a halakjegyeknek, bár ugye más is tudja hasznosítani, aki hasonlóan mondjuk nem annyira határozott jegyűek, vagy egyéb dologból nem tudnak így kiállni magukért.
Szerintem annyi még, hogy ugye a halakhoz, amilyen testrész mondjuk kapcsolódik, tehát ha ezt szeretnénk kikapcsolódni, akkor szerintem, hogy valaki szeretne nekünk örömet okozni, akkor szerintem egy tuti lábmasszázsal szinte biztos, hogy céltér, az bármikor, bár szinte, ha éjszaka fölébresztenének, akkor is elfogadnék egy jó kis lábmasszázs.
Igen, tehát magyarán halaknak ajánljuk kikapcsolódásként, meg relaxációként abszolút a lábmasszást, illetve a talpmasszást pontosabban.
Igen, meg hát az illatokat is nagyon szeretjük, úgyhogy ilyen helyre is el lehet vinni minket, ilyen megszeretjük ugye a parfümöket, a finom sejmeket, a finom anyagokat, úgyhogy minden, ami ilyen finomsággal kapcsolatos, meg hát azért a csokoládét is.
Na igen. Sajnos igen, az egy kísértő
nekem. Igen, de az szerintem jegy független.
Igen. De hát kell az is néha. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves Eszter, és örülök a beszélgetésünknek, és remélem, hogy sikerül majd még más műsorokban is találkoznunk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem, hogy tudtam olyat mondani, meg tudok olyat mondani másoknak, amit ők föl tudnak használni.
Egészen biztos, úgyhogy elköszönök, és a csillagok legyenek veletek.
Sziasztok!